Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Túl sok a tananyag, és egyre több a szakmai előírás, rengeteg bukás van a vizsgákon. Többek között ezekkel indokolta az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, hogy külön szakmaként kellene kezelni újra és oktatni a kőműves és burkoló szakmákat. Koi László elnök hozzátette, reményük van rá, hogy már a jövő tanévtől külön oktassák ezeket a szakmákat.
Olyan tanulási teher jelenik meg a gyerekeknél, amit Isten igazából nem képesek elsajátítani, tehát mind az elméleti, mind a szakmai felkészültségük ezáltal hiányossá vált. Gyakorlatilag két szakmát kellene ugyanannyi idő alatt megtanulniuk, olyan értékesen, mint ahogy ez 2012 előtt volt, mert akkor ugye külön szakma volt. Mi akkor is mondtuk, hogy hibás döntés lehet ezeknek a szakmáknak az összevonása, mert számos kérdésben más minőség, más habitus, egészen másmilyen anyag és szerszámhasználat. A kőművesek többnyire olyan munkákat végeznek, ahol centiméter nagyságrendben még a tűrések beleférnek, a burkolóknál milliméter nagyságú tűrések lehetségesek. Annyira két különböző szakma, hogy egész Európában külön oktatják, külön vizsgáztatják, és külön kérik számon egyáltalán ezeknek a szakmáknak a teljesítményét.
Ez most a tapasztalat, vagy esetleg vannak olyan új elvárások, követelmények, változások a két szakmában külön-külön is, vagy csak akár az egyikben, ami miatt még időszerűbb lenne visszatérni ahhoz, hogy két külön oktatás legyen?
Így igaz, ahogy az ön kérdésében megfogalmazódik, hogy olyan minőségi előírások van, olyan energetikai előírások vannak, és további szakmai elvárások és minőségi megfelelési követelmények, amik az utóbbi években jelentek meg, és mindezt egy szakmába összevontan túlságosan soknak tartjuk. Mi sem bizonyítja jobban, mint a legutóbbi vizsgáztatásoknál olyan sok bukás volt a végzős hallgatóknál, mint amit a korábbi években nem is lehetett tapasztalni. Tehát ezek a gyerekek képtelenek ugyanannyi idő alatt, ugyanannyi szakmai gyakorlati elvárás mellett egyszerre két szakmát megtanulni. Mert ez gyakorlatilag két külön szakma minden tekintetben, függetlenül attól, hogy össze van vonva egy képzési jegyzékbe.
Mitől vagy kitől függ az, hogy ez ismét két külön szakma legyen, két külön képzés?
Mi azt gondoljuk, hogy miután az elmúlt három év igazolja azt, amit mi mondunk építési vállalkozók, akik ugye foglalkoztatjuk ezeket a szakmába a kollégákat, illetve vannak egyéni vállalkozók is. Ez talán meghallgatásra kerül. Itt az utóbbi napokban Évosz elnökként leveleztem ebben a témában a kormányzat illetékes felelősével és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével is, akikhez tartozik ennek az országos képzési jegyzéknek a karbantartása és a szakmunkás tanulók képzésének, végzettségének figyelése, és úgy tűnik, hogy talán most, így három év után nyitott kapukat döngetünk.
Ha lesz változás, mert van rá fogadókészség, akkor annak mennyi az átfutási ideje? Tehát egyik évről a másik évre, ugye tavasszal azért már, vagy tavaszra, vagy az első fél év végére a tanulók eldöntik azért, hogy be kell adni a jelentkezéseket.
Igen, ez jó esetben azt jelentheti, hogy ez évben megszületne reményeink szerint az ilyen irányú döntés és a két szakmának a külön képzési jegyzékbe tananyagként való előkészítése, és lehetne a jövő év elején már a végzős általános iskolás körökbe külön hirdetni a szakképzőiskolák részéről ezeknek a szakmáknak az oktatását, és legkorábban jövő év szeptemberétől indulhatna vagy folytatódhatna külön szakmaként a kőműves és a burkoló szakmáknak a képzése és a beiskolázás természetesen.
Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökét hallották. Szeptember 26-áig lehet forgalomba hozni, és aztán majd értékesíteni, illetve 2016. július 1-ig üzembe helyezni a hagyományos gázkazánokat a lakosságnak. Az erről szóló kormányrendelet a jövő héten jelenik meg, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a döntést. Marcinkó Zoltán István hozzátette, ez az időszak elegendő akkor is, ha valaki most ősszel dönt a kazáncseréről.
Tárgyi értelemben azt mondanám, hogy friss meleg az információ, mint a péknek a süteménye. Várhatóan a következő közlönyben fog valószínűleg a jövő hét első napjaiban mindenki számára elérhetővé lenni ez a rendelet.
Milyen határidők lesznek benne, tehát meddig lehet a hagyományos kazánokat üzembe helyezni?
Két határidőről beszélhetünk. Az egyik ugye a forgalomba helyezés, ennek a határideje szeptember 26, a másik pedig az üzembe helyezés. Ez a lakossági fogyasztók esetében kitolódik jövő év július 1-jéig. A közületekre, jogi személyekre vonatkozóan ez a határidő, mármint az üzembe helyezés határideje marad szeptember 26-a, tehát jövő hét, utáni hét.
És ez akkor azt jelenti, hogy a gázszolgáltató cégeknek is be kell fogadni ezeket a terveket, amiket most egy kicsit felfüggesztettek, hiszen még bizonytalan volt, hogy mi lesz pontosan a határidő.
Természetesen ez így van, ahogy ön mondja. Azt mondhatom, hogy azon gázszolgáltató cégek, amelyek eddig elutasították a terveket, azon kérelmek esetében is volt egy jogorvoslati lehetőség, jelesül a kormányhivatalokhoz lehetett fordulni, és akik nyilván a hatási jogszabályok szerint jártak el, ebben az esetben ezen terveknek a befogadhatósága, pontosabban kivitelezése és üzembe helyezése meg kell valósuljon jövő év július 1-ig. Nyilván a befogadhatóság az valamennyi átfutási időt figyelembe véve ezt megelőzően kell megtörténjen.
Ez 10 hónap, ami így még megmaradt. Ez alatt a 10 hónap alatt lehet vásárolni, tervezni, engedélyeztetni, kiviteleztetni és beüzemeltetni? Tehát ez elég erre, hogyha valaki most lép?
A tapasztalataink azt mutatják, hogy a fogyasztók jellemzően a fűtési szezon közvetlenül megelőző időszakban, vagy akár a fűtési szezonban végzik a készülékek beüzemelését, legyen ez akár újépítés, vagy legyen csere. Megint csak a tapasztalat azt mutatja, hogy inkább ez 8, mint 10 hónap. A tapasztalat azt mutatja, hogy ennek a 8 hónapnak erre elégnek kell lennie.
Marcinkó Zoltán Istvánt, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát hallották. 280 ezer forint feletti volt 2014-ben a magyar lakások átlagos négyzetméter ára, ami alacsonyabb, mint a régió más államaiban, például a cseheknél vagy a lengyeleknél, derült ki a Deloitte tanulmányából. A társaság ingatlan tanácsadási vezetője azt mondta, ráadásul itthon majdnem 8 év keresete szükséges egy átlagos lakás megvásárlásához. Kaputa Júlia beszélt Kohári Gáborral.
2014-ben Magyarországon átlagosan 960 euróba került átlagosan négyzetméterenként egy új lakására, és ez mintegy olyan 25%-kal marad el a cseh, és mintegy 15%-kal a lengyel lakások fajlagos áraitól. Azonban még, hogyha figyelembe vesszük a jövedelmi viszonyokat, akkor már nem ennyire kedvező a kép, nem ennyire olcsók a magyar lakások, ugyanis Csehországban átlagosan 7,1 évig kell dolgozni egy 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához, addig ez Magyarországon 7,8 év, tehát jóval többet kell dolgozni egy magyar lakosnak ahhoz, hogy saját lakáshoz jusson.
Európa többi országában hogyan alakulnak a négyzetméter árak? Hol kerül a legkevesebben, hol a legtöbben, tudnám mondani egy-két érdekes példát?
Magyarország az európai átlag alatt van, a legjobb helyzet Belgiumban van, ahol hát nagyon alacsony ez az érték, csak 3,2 évet kell dolgozni, a 3,2 év bruttó átlag keresete elegendő egy 70 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Nagyon hasonló az érték Németországban, itt 3,3 év. Meglepő módon az Egyesült Királyságban mindez 10 évnyi bruttó átlag kereset szükséges, és hát kerestük az okokat, hát arra jutottunk az elemzésben, hogy nagy és a betelepülők és a külföldi munkavállalók, illetve a befektetési piac nagyon magas szintje generálhatta ezt a magas árat, és emiatt adódott ez a nagyon magas érték. Ez az Egyesült Királyságban tapasztalt magas érték, ez egyébként kivételt jelent, mert alapvetően minél fejlettebb egy ország, annál kevesebb évnyi bruttó jövedelem szükséges egy lakásvásárláshoz.
Ja, a 2008-as válságot követően Európa legtöbb országában estek az ingatlanárak. Ez a tendencia változott-e, és hogyha emelkedés van, akkor hol?
Alapvetően az országok, városok kétharmadában áremelkedést tapasztaltunk. Ezekben az országokban is egy erős trendfordulót láttunk. 2014-ben már már például Spanyolországban is jelentős, mint egy 10%-os elnövekedést látunk. A legnagyobb növekedés egyébként Írországban és az Egyesült Királyságban volt, rendre 30, illetve 20%-kal növekedtek a lakásárak. Voltak visszaesők, például csökkentek a lakásárak, ha nem is nagy mértékben, de például Csehországban, és itt meg kell említeni Oroszországot, ahol egy nagyon jelentős árfolyam leértékelődés zajlott le, ez indokolhatja nagyon magas, mint egy 15-20%-os lakásárcsökkenést euróban kifejezve.
Országoknak a lakásállományát is összehasonlították. Itt mit mutatnak ezek a számok? Magyarország hol helyezhető el ebben a rangsorban?
Igen, hát ezt 1000 lakosra szokták vizsgálni. A déli országokban viszonylag magas a lakásállomány, tehát például Olaszországban 580 lakás jut 1000 lakosra, Portugáliában ugyanez a szám 565 lakás, és hát elgondolkodható adat az a információ, hogy a legalacsonyabb mutatóval jelenleg Írország és Lengyelország rendelkezik. Mindkét országban egy növekvő népességgel találkozunk, hát itt viszonylag még alacsony a lakásállomány az 1000 lakosra. Nem ott fejlesztenek legtöbbet egyébként, ahol a legalacsonyabb a lakás mutató, lakásállomány index, tehát például a legnagyobb fejlesztési aktivitást 2013-hoz képest továbbra is Franciaországban látjuk, 5,4 lakást építettek 1000 lakosra vonatkozóan, nagyon magas még Ausztriában, ugyanez az adat, 4,5 lakás per 1000 fő, és hát ez Magyarországon az egyik legalacsonyabb, tehát Portugáliában és Magyarországon van 1 lakás per 1000 főre, mint a megkezdett, mint az új engedélyezett lakások száma. Azt lehet mondani, hogy akkor egészséges a lakásfejlesztési aktivitás, hogyha mintegy olyan 35-40 ezer lakás épül Magyarországon, ez elegendő arra, hogy a meglévő lakásállomány minőségében és funkcionálisan megújuljon, és egyfajta szinten tartása elegendő. Ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk ettől a szinttől.
Kohári Gábort, a Deloitte ingatlan tanácsadási vezetőjét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó.